Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Természetesen emellett továbbra is megtekinthetők a mesterségek dicsérete, illetőleg az ősi örökségünk címmel összefogott időszakos kiállítás csomag, de kicsit részletesebben ismerjük meg az állandó kiállításokat.
Az állandó kiállítások közül a kőhegyi szőlőhegy története szerepel, ami azt bizonyítja, hogy a múltban mivel foglalkoztak itt, tehát szőlészettel, borászattal, Tihanyi apátság révén. Ez egy nagyon szép kiállítás. Pálóczi Horváth Ádám emlékszoba, ami szintén a polihisztornak az emlékét eleveníti föl, és ezen belül azt a kis irodalmi kört, aki itt meglátogatta, teszem azt Kazinczy Ferenc nyelvújítónk szintén, de hát nagyon-nagyon híresek vagyunk lényegében ilyen szempontból, hogy Pálóczi Horváth Ádámhoz több író és költő látogatott el, és egy kis irodalmi kört alakítottak ki itt Szántódpusztán. A balatoni hajózás története, ami azért fontos, az is látható Balaton terepasztallal, azért fontos, mivel az itt megtermett javakat valamilyen utómódon Tihanyi apátsághoz kellett szállítani, és ugye akkor még a levegőben nem igen lehetett járni, de hát a Balatont át kellett szelni, és ezért itt látható egy ilyen bödönhajó, amivel szállították a mi szemszájnak ingere, a gyümölcsöt, zöldségfélét és a bort, amit megtermeltek a Tihanyi apátsághoz, tehát egy ilyen a réphajózás története is erről szól, és ugye kié volt a legrövidebb út, ami Tihanyhoz elvezetett, ez a másfél kilométeres út, tulajdonképpen a Tihanyi Bencés apátság ügyeztette a javait, és erről szól ez a kiállítás. Nagyon érdekes kiállításunk a Balaton élővilága akvárium és a magyar horgászat története. Balaton élővilága akvárium csak a balatoni halakról szól, 18 akváriumunk van, és ezt a Siófoki Halászati ZRT támogatja. Egyébként nagyon kevés támogatónk van sajnos, és ők támogatnak abban, hogy különböző halfajtákat hoznak Szántódpusztára, amit ugye a közönség előtt bemutathatunk. Nagyon örülnek neki, hogy hát főleg ugye a fürdőzés miatt jönnek a Balatonra, és hogy mégis milyen balatoni halakat ismerhetnek, és hát ugye milyen halak a legfinomabbak kerülnek az asztalra étekként. Magyarországi horgászat története szintén látható.
Természetesen emellett továbbra is megtekinthetők a mesterségek dicsérete, illetőleg az ősi örökségünk címmel összefogott időszakos kiállítás csomag, de kicsit részletesebben ismerjük meg az állandó kiállításokat. A többi kiállítás milyen formában kapcsolódik hozzájuk?
Hát a 18-19. Századi lényegében Szántódpusztát mutatja be az egész puszta történetéhez, ami kapcsolódik. Hát a cselédlakás a helytörténetihez kapcsolódik, találhatunk benne majd egy cselédszobát, egy konyhát, agrártörténetet, és ami a nagyon szép, a Balaton-Endrédi csipkeverés történetét. Fotókiállítás bizonyítja Szántódpusztát ekkor is ma, milyen állapotban volt, akkor a magyar tenger TSZ kezébe került, és utána milyen állapotban lett. Egy műemléki kovács műhely szintén, ami sokáig nem működött, most viszont szerettem volna, hogy működőképes legyen. Igaz, hogy nem állandó jelleggel, de valamilyen tematikus rendezvény folytán, tehát ott működik ez a kovács műhely, és ami a Szántódpusztának a dombján található, az a Szent Kristóf kápolna. Lényegében nagyon szép ez a kápolna, és megemlékezünk a kápolnának. Tulajdonképpen Szent Kristóf az utonjárók védőszentje, és így most hamarosan, ezen a héten, hétvégén kerül sor immár a 41. Szent Kristóf napi misére és a gépjárművek megáldására, ami azért is nagyon szépnek bizonyul, és hát kuriózumnak, mivel először jön hozzánk Böjte Csaba, aki fogja celebrálni a misét, és nagy közönséget várunk tulajdonképpen. Még van egy kiállításunk, amit nem említettem meg, Kárpát-medence ásványai. A gyűjtő, aki idehozta ezt a kiállítást, büszke rá, hiszen az országban egyedülálló egyéni gyűjtemény, csodálatos ásványok találhatók, sőt olyan gyógykövek, gyógyásványok, amit az érdeklődők nyugodtan megtekinthetnek, és hát meg is lehet vásárolni.
A Szent Kristóf kápolna mikor épült, és miért éppen Szent Kristófról kapta a nevét?
1730-ban épült, akkor még tehát ilyen fazsindejes tetővel, és akkor nem volt még itt Zamárdi környékén, Szántót környékén más templom, tulajdonképpen ide jártak az emberek misézni. A Szántót puszta lakosai szintén, ugye itt a cselédek, akik cselédsorban éltek, illetve a tihanyi apátság tagjai annak idején ide jártak, és mivel egy ilyen ide jártak címmel, tehát nem csak az utazók, hanem a környéki településekről is, és így lett a neve Szent Kristóf. Tehát az utazóknak a védőszentje, és 1820-ban kapta egy másik tetőszerkezetet, de viszont tavaly, hála Istennek, teljesen felújították, úgyhogy a Zamárdi plébániához tartozik, és így adományok, illetve hát pályázatok során nyert pénzekből tudták szépen felújítani, ami nem csak a misékre, hanem esküvőkre is nagyon alkalmas, hiszen nagyon sok esküvőt tudunk tartani a területünkön, ami ugye egybe van kötve a polgári, illetve egyházi szertartással.
Szó volt rendezvényekről. Milyen további rendezvények voltak, vagy lesznek?
Voltak korábban, de hát egy nagyon érdekes, hát nem beszélek a Pannonia Fesztiválról, ez immár a 8. volt, egy ilyen rock fesztivál, nem igazán Szántópuszta millióbe beillik, de viszont hát ugye a bevételekből tudunk mi is meglenni, és így, hála Istennek, úgy mondanám, hogy zökkenőmentesen zajlott. Volt egy történelmi jellegű hagyományőrző bemutatónk, Harcosok völgye, korok csatája, na és itt van az, amiről beszéltem, hogy voltak vagy ezres tömeg, tehát ezres tömeget vonzott, és gyönyörű hagyományos viseletekbe beöltözve, nem csak Magyarországról, hanem Lengyelországból, Ausztriából, Szlovákiából, és más nemzetiségek hagyományozó csoportjai jelentek meg, ahol a 9-13. Századi egyesületek úgymond találkoztak egymással, és ez egybe volt kötve ijász versennyel, persze egy kis korok csatájával, a korok harcával, amit itt megvívtak, ugye voltak helyezetek, volt külföldi tévé, aki ezt felvette, és ugye ebből videók születtek, amit hát örülünk, hogy Szántópuszta mégis valahogy híressé vált, és szeretnének ezt újból jövőre, meg azután éven is megszervezni.
Ez
most volt először. Máshol is tartották, de nem tartották a helyet olyannak, hiszen mi a Szántópuszta dimbes-dombos terület, lovasi jászatra nagyon alkalmas, és ezek az egyesületek hát úgymond beleszerettek, hogy amúgy is vannak itt lovak, lovastáborok működnek a nyáron, tehát a lovak nálunk nem újdonság, úgyhogy akik lovakat hoztak, azok főleg örültek annak, hogy itt lovagolhatnak, és hát 45 hektár adott terület különböző rendezvényekre, úgy szintén ezekre a jurtás rendezvényekre, hiszen rengeteg jurta volt, és úgyhogy ez lenne a szívem csücske, hogyha ez így működne, lenne egy ilyen falu tulajdonképpen, ami úgy működne, hogy bemutatná a 9-13. Századi tulajdonképpen életet, ahol ugye termelnek és mit termelnek, tehát ezt kellene megvalósítani. Aztán lesz még egy ijász verseny, amit megemlítenék, hogy eléggé nagyszabású rendezvény. A tatai celőkék jönnek hozzánk, augusztus 2-án, 3-án kétnapos ijász verseny lesz. Lesz még egy zenei rendezvény, ez 3 napos, aztán tartunk majd egy vadfőző versenyt, és általában szeptemberben, mivel feltett szándékom megcélozni az iskolákat, mint ahogy minden éven a gyerekeket, ugye szülőket, ilyen családi foglalkozásokat szervezni, és minden évben szeptemberben van természetvédelmi nap. Tehát ebben az évben is lesz, és úgy gondolom, hogy a zamádi iskolások fognak újból hozzánk jönni. Nagyon érdekesnek bizonyul, de hát a tematikája, mindenféle növényvilágot fogunk megismertetni velük. Tavaly a vadászkutyák bemutatója volt, állatvédelmi nappal egybekötve, most pedig, hogy mindig egyforma téma legyen és hasznos legyen, ezért a növényeket, hogy mire tudjuk használni, milyen betegségekre jók, hogyan lehet ápolni, hogyan kell szeretni a természetet, stb. Ezt szeretnénk a gyerekeknek bemutatni, és interaktív foglalkozás keretén belül, hogy ne csak hallgassák, hanem saját maguk is részt vegyenek a gyűjtésbe, és ennek a felhasználását tudják elsajátítani.
Sokféle program van, és sokféle kiállítás. Kik dolgoznak itt, milyen formában, milyen minőségben, illetőleg ezeknek a programoknak a szervezésénél külső munkaerőt mennyiben vesznek igénybe?
Hát ez a kérdés úgy merve ütött, mert egyedül csinálom lényegében. Az a helyzet, hogy hát jelenleg Szántót Puszta ugye állami tulajdon, de sajnos támogatást nem kapunk. És annyira kevés létszámmal dolgozunk, hogy egyszerűen kínos kimondani, hogy tényleg magam csinálom a programok szervezését. Én állítom össze az éves programot, persze, amit ugye én meg tudok oldani, a szóróanyagoktól kezdve, tehát mindent. Hogyha van olyan tematikus programunk, mint a Harcosok vagy a Korok csatája, természetesen azt nem én, hanem ugye adjuk a területet, és velem együtt az egyesület elnökei, ugye összeülünk és megszervezzük, de hát ez természetesen nem az én munkám fekszik benne csak, hanem ugye ezek a karöltve együtt tudjuk ezeket a dolgokat megszervezni, de egyébként más programokat tényleg nagyon kevés, nálunk sem marketinges, senki nincs, de hát a számítógéptől fölállok, ugrálok össze-vissza egyedül, nagyon nehéz egyébként is az egész területet rendbe hozni, mivel jelenleg most egy emberünk van 45 hektáron, ami azt mondja, hogy borzasztó, hát eléggé nehéz feladat, mivel a fűnyírástól kezdve az akvárium rendezésig, a karbantartásig azt legyen ember a talpának egyedül ezt el tudja végezni.
Mióta van ez így? Tehát régebben is így volt?
Nem, mert valamikor mi a Siótúrhoz tartoztunk, az egy utazási iroda, ugye tudnunk kell azt, hogy 75-től kezdve lett, ha visszamegyünk Szántót Puszta történetéhez, akkor 75-ben lett állami tulajdon, és így megvette ugye a Siótúr, mint utazási iroda, és ő felügyelet alatt tartoztunk. Tulajdonképpen akkor nem ennyi ember volt, hanem hát többen voltunk az irodán, és mindenki tette a dolgát, mindenkinek meg volt a maga feladata. Kint pedig olyan 12-14 karbantartó udvaros ember szaladgált, úgymond, és tette a dolgát. De ugye megindultak a leépítések, máshová kerültünk, egyre több lenne az a pénz, ami a Szántót Pusztának az épületeit legalább az állagát megóvná, vagy karbantartaná, és hát egyre rosszabb a kilátásunk, rosszabb a helyzetünk, de mégis mutatjuk, hogy működni tudunk azért, és így lettünk ilyen kevesen, de hát megtörténtek a leépítések, hát ami miatt szenvedünk, és hát azért töltetünk is, bízunk abban, hogy talán valamikor csak lesz valami Szántót Pusztának a sorsával.
Nagyon sok intézménynél önkéntesek vannak, baráti kör formájában, vagy önkéntesség formájában, illetőleg van a közmunkásoknak a csoportja. Itt igénybe veszik, vagy igénybe lehet venni az ő segítségüket?
Igen, igénybe lehetne venni a segítségüket, de még erre kevés példa volt ezekben az években. Annyi segítséget kapunk, hogy most erre a rendezvényre, úgymond rendezvényre, a Szentmisére most a fenntartónk küld embereket, és mondtam, hogy SOS van, mivel gyönyörűen kell kinézni a területnek, és akkor kapunk pár embert, aki a fűnyírásban, illetve hát a terület tereprendezésben segítséget fog nyújtani nekünk.
Ki a fenntartó?
Hát a fenntartónk most a Keszthelyi Helikon Kastély Múzeum.
Mikor van nyitva itt ez a sok kiállítás?
Minden áldott nap, szünnap nélkül 8:30-tól délután 18 óráig vagyunk nyitva, a szombat-vasárnap is. A szombat-vasárnapot kiemelném, hogy termelői, illetve bolha piac van, és akkor benépesül az udvar. Ez egész télen, egész évben működik.
Álljunk meg itt egy pillanatra, hallgassunk zenét, majd folytatjuk műsorunkat. Hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat. Kovács Szilviával beszélgetek, a Szentótpusztai Majornak a vezetőjével, akivel mindjárt a cselédházat fogjuk megnézni.
Tehát akkor itt vagyunk a helytörténeti kiállításban. Mit is látunk, ahogy beléptünk, mintha egy konyháról lenne szó?
Igen, ez egy cselédlakás, épült 1839-ben kimondottan cselédlakásnak. Már az ajtó érdekes, a bejárati ajtó, mert két ajtót találunk, egy alsót és egy fősőt. Ennek funkciója volt tulajdonképpen az, hogy az alsó ajtó az mindig zárva volt, hogy az apró jószág ne jöjjön be. És a felső ajtó az mindig nyitva volt, hogy a húzat jobban kivigye a füstöt. Mivel itt állunk egy konyha kellős közepén, ez egy szabad kéményes kemence, nincs rajta ugye kémény, egy szabad kéménnyel működik. Itt a nyíláson a húzat kivitte a füstöt. És hogy csak úgy ne távozzon a füst, lényegében itt füstölték a sonkát, szalonnát, hurkát, kolbászt, mikor disznót vágtak, ezek a cselédek. Most ez a kemence, itt sütötték a kenyeret, és az az érdekessége, hogy itt két oldalt, ugye két szoba látható. Minden szoba ketté van osztva, azt jelenti, hogy egy-egy szobában két család lakott. Összesen négy családé volt ez a szabad kéményes kemence.
Család ez hány főt jelent?
Hát családban volt 5-6-7 gyerek, és ugye hát a nagymama, esetleg a nagypapa, elég sokan voltak, és a két asztal mégis valahogy elválasztotta őket egymástól. Meg kell mondani, hogy kénytelenek voltak békességben élni, mert nem volt más megoldás. Csak az a család lakhatott itt, akinek a tihanyi apátság engedélyt adott. De hát lakhatott, de nem csak úgy lakott, hanem dolgozni is kellett. Ők voltak azok a cselédek, akik a javakat megtermelték a tihanyi bencés apátság felé.
Ez mit jelentett? Milyen jellegű munkát kellett végezni?
Mezőgazdasággal, állattenyésztéssel foglalkoztak, itt voltak ugye lovak, a lovak gondozását a fiatalabb fiúk, emberek, férfiak végezték, és a háztartási munkában a lányok, nagyobb lányok besegítettek. Na most minden a tihanyi apátságé volt, azok a földterületek, melyek a kápon, a domb mögött vannak. Tehát itt mezőgazdasággal, de hát búzát, zabot, mindent megtermeltek, amire szükségük volt. És hát így került a tihanyi apátsághoz. Ebben a konyhában meg volt szabva, tehát szigorú törvények voltak, megszabták, hogy mit, hányszor, hogyan kell megoldani. A kenyérsütés is ilyen rendszabályhoz tartozott, mivel ezt a cselédlakást 8 család lakta, tehát mindenhol 2-2 család, a másik oldalon úgy szintén. Minden héten egy-egy család kétszer süthetett csak kenyeret. És az a kenyér nagyon finom volt, mivel hát kovászolt kenyér, nem olyan, mint a mai, így eltartott egy hétig is. És ezen a kis kemencén sok minden látható még, ugye a kuglófsütő, nagyon szerették ugye akkor a kuglófot is, lángost is sütöttek, és egy érdekes bizonyíték annak, hogy itt van egy lábos, egy vas lábos, de a magyar nyelvből mondhatnám, innen ered a magyar nyelv, a lábos szavunk, hogy lába van a lábosnak. Most ez a vaslábas, ugye ebbe sült a hús, és a korábbi években ugye alátették a parazsat, és akkor így volt a lábas ilyen forró. Így sült a hús. Most ez pedig egy drótos, meg van drótozva, hogy annak idején még a drótos járta itt a falvakat, településeket, és ugye drótozta a lábosokat.
Igen, de ez cserép.
Cserépedény, hogy szét ne essen, de hát ez egy ilyen, meg van drótozva tulajdonképpen, hogy tovább tartson. De hát a drótos az vagy megdrótozta, vagy már az itt lévő emberek, akik itt dolgoztak, így tudták megvenni a vásárokban.
Eleve drótozott edényeket is vásároltak?
Így van, igen. Hát akik úgy árulták, akkor ők vásároltak. És a vásárban lényegében, ha megengedték, hogy mikor vannak vásárok, akkor így családostól mentek a vásárba, és ott vásároltak, de nem csak vásároltak, hanem itt is voltak Szántópusztán direkt ilyen kézművesek, akik ugye ezzel foglalkoztak, hiszen itt termeltek meg minden javakat, amire a tihanyapátságnak szüksége volt.
Most visszatérve a kemencére, a kemence tetején szakajtókat is lehet látni, és lehet ilyen csónakformájú eszközöket is közbe találni.
Igen, ezek tároló edények, mivel sok volt az apró jószág, ugye ebbe kukoricát is tudtak tárolni, amibe etették, illetve hát a konyhába is felhasználták, ilyen konyhai tárolásra. Ezek a szakajtók, ezek mind-mind az állattartáshoz használták, illetve olyanra is van példa, hogy burgonyát tettek ezekbe a tároló edényekbe. Annak érdekessége az, hogy télen is tudták tárolni, mivel itt nem messze tőlünk van egy ilyen 14 rekeszes zöldséges verem, tehát vermekbe tudták tárolni a zöldségféléket télére, úgyhogy ez a pince, ez nem új keletű, ez elég régi.
Vannak aztán itt olyan edények, amikben növények vannak, mint egy díszként. Ezek akkoriban is voltak ilyen díszek, vagy újítás?
Ez, ami benne van, ez lényegében úgy hívják, hogy pénz, de csak úgy mi tettük bele, ez is egy régi növény, amit ugye itt meg lehetett találni a kertekbe. Az edényről annál érdekesebbet tudok mondani, hogy ezek a cselédek itt a földeken dolgoztak, de hát, mint ahogy mondtam, kora hajnalba kimentek és késő estig dolgoztak, és ezekbe a cserépedényekbe vitték a vizet. Ezt úgy hívják, hogy csöcsös korsó. Hátunk mögött is látható egy ilyen csöcsös korsó. Az azért van a kis nyílása, hogy a vizet onnan tudták hírni ebből a kis nyílásból, így hívták, hogy csöcsös korsó. A római korból érdekes, a rómaiak leásták a földbe, és ugye ott hidegen maradt a víz, viszont ez a korsó, ez megőrizte a víz, illetve a bornak a hidegségét, ugye nem melegedett meg a napon a víz.
Azok a tökök milyen funkciója volt?
Ez úgy mondják, hogy lopótök. A bor kiszívására, ugye most üvegből készül, és akkor ezt így termelték, sőt, most is vannak ilyen magok, amit el lehet vetni, és gyönyörű szép lopótökök nőnek, és ugye ennek az üregében tudták, tehát főszíták a bort, és ugye ez volt a bor kiszívásnak az egyik segítője ez a tök. Most ugye üvegből van a üvegből készítik ezeket a borospincéknél. Régen pedig ilyen növényből lopótöknek mondják.
Most itt a konyhában van ez a központi nagy kemence, ami fölött a füstölés történt, de két oldalt is van két kisebb kemence, illetőleg mind a két oldalon van egy-egy beugró. Ezek milyen célt szolgáltak?
Ezek lényegében katlan. Katlan azt jelentette, hogy ez a katlan, ahol most mi állunk, ennek a két családnak adta a lehetőséget arra, hogy itt mindig meleg víz legyen. Itt tárolták a meleg vizet, ami főzéshez, mosáshoz kellett, illetve disznóöléskor, ami kell, az abálás, tehát abárolták a disznóságokat, és ez a kettőjé volt, a másik pedig a másik kettőjé volt. Rézüst látható benne, tehát a négy családnak kénytelen volt a négy család itt rendet tenni, mert a konyhát, aki használta, bizony ugye megszólták egymást az asszonyok, hogyha valaki nem tartott rendet maga után, de nem volt olyan, hogy majd a másik asszony megteszi, hanem mindenki rendet rakott, tudták azt, hogy hol a rend, és hát megbecsülték egymást, vigyáztak egymás dolgaira. Nagyon szigorú volt a rend, és bizony Szántópusztán összeült minden hónap egyszer az ítélőszék, és akit lopással vádoltak, és volt rá bizonyíték, vagy ne adj Isten valami más, hát súlyosabb büntetéssel, akkor bizony ítélőszék megbüntette.
Milyen büntetéseket hoztak?
Hát elsősorban a pénzbüntetés, vagy a régi öreg csárda pincéjében találtunk nyomokat, hogy bizony volt ilyen börtön is, akit oda zártak, és illetve megvonták tőlük a kukoricát, zabot, vagy búzát, árpát, ami nagyobb büntetésnek számított, hiszen a családnak kevesebb kenyér jutott ennél fogva.
A zabot, árpát mire használták? Mit készítettek belőle?
Tulajdonképpen a kenyeret kukoricából. Azért volt híres, hogy kukorica kenyér, itt általában abból készült, de amit megtermeltek, ugye itt voltak állatok, főleg az állatok tartására, és hát leadták zsákokba, ugye megtisztították, majd szét a folyamán meglátjuk, hogy milyen eszközök vannak, milyen mezőgazdasági eszközök. Miután megtisztították, hát küldték a tihanyi apátsághoz, illetve itt tárolták ilyen nagy magtárakba, és hát ezzel egyrészt kereskedtek, eladták, másrészt pedig a saját jószágállományoknak a megtartására, illetve hát a fönntartására használták.
Van aztán ott egy lukas székecske.
Hogy az mi? Az egy érdekes, az egy etetőszék, bár én utána néztem, mert volt olyan, aki azt mondta, hogy ilyen gyerek állóka. Igen, hasonló ahhoz, mert ilyen is volt, de viszont itt ebben az értelemben nálunk etetőszéknek használták. Itt volt egy ilyen kis sámedli, amin ült a gyerek, és abban nyilásba, ugye belerakták a tányért, egy ilyen fatányér is volt, hogy gyerek, az biztos, hogy nem önti ki, és ahogy az anyuka ott hagyta, és nem kellett rá vigyázni, hogy a gyerek kijönti, vagy ehhez hasonló. Etetőszéknek mondják, és azon evett a kisebb gyerek.
Lépjünk tovább. Beérkeztünk a következő terembe, itt mi mindent lehet látni?
Ez egy agrártörténeti kiállítás. Itt mindjárt látható egy hatalmas nagy fából készült szerkezet, ez egy magtisztító, másképpen szelelő. Azért mondják szelelőnek, ez is kézzel működik. Ezt tekerni kellett, és ott volt benne ugye a mag, köztudomású, hogy fönt, igen, és ugye hát a lovak nem eszik meg, se a piszkos vizet nem iszták meg, se a piszkos élelmet nem eszik meg. Ezt hajtották, és a szél ugye kivitte a pejvát, ezeket az ilyen nem ide való dolgokat, és ott lent zsákolták, oda tették a zsákot, és szépen ugye belehullott a tiszta mag, amit ugye összekötöztek, és fölvitték a magtár tetejére. Itt pedig hát látni egy balatoni képet a szürke marhával. A szürke marha őshonos állat volt, használták, tulajdonképpen igába vonták a lovakat, nem. A lovakat megbecsülték, főleg ilyen parádésintóba fogták a lovakat, és amikor mise volt, meg hogy valahova máshova, de őket nem igen használták fel, úgyhogy valami teherszállításra, inkább a szürke marhát, annak a húsát, és úgy szintén a teje volt, ugye, amit értékesítettek és használtak. Itt pedig látható, hát a nyereg, illetve a kolomb, amit a marhák a nyakába akasztottak, és a karikás ostor, ami szinte elengedhetetlen nálunk is a lovas programok idején, amit ugye a program végén a vendég ki is próbálhat. Itt pedig mezőgazdasági eszközök láthatók, tehát a borona, amit még talán ma is használnak, sokan mondják, hogy még valahol falu, vidéken, falu helyeken még most is használják, meg ugye a lóval való szántást, és a járom, amiben fogták ugye az ökröket, az is látható. Ez pedig egy kisebb faprés, amit tudnék mutatni. Arról érdekes, hogy az a kis motívum, ami jelenti a készítőjét, nem a nevét írták oda, hanem inkább ilyen érdekes motívumokkal jelezte, hogy mit tudom én, Németh Pista bácsi, vagy akárkinek a neve, tehát ő ezt jelenti, ő volt a készítő. Ezek a motivumok jelentették.
A mai logónak az őse.
Igen.
Kétfajta gerevjét látunk. Egyik sem a szokásos gerevje, hanem mind a kettő.
Igen.
Széles helyet hagy a gerevje egyes fogazatainak.
Az egyik, a fagerebje, az általában ugye a földeken használták, és ezt pedig a szénához, tehát a széna betakarításához használták. És itt van még egy érdekes dolog itt a hátunk mögött, ezek azért vannak így üveg alatt, mert tudatos, célszerű ásatásokat nem végeztek szántópusztán, de mikor ugye a vizet vezették, illetve kénytelnek voltak így ásni, vagy a telefonvezetékeket, előkerültek ilyen ősrégi leletek, ilyen ekepapucs például, ilyen patkók, igen, és ami én szerintem az egyik legérdekesebb, az avarkori sír emlék, sírlelet, egy avarkori hölgynek a csontváza, gyerekszülésben halt meg, ezt már meg lehet állapítani, az írások vannak, hogy kitágult a csontozata, stb. De ami a legérdekesebb, hogy itt van egy sarló. Vajon mit keres ott ez a sarló? Ez a sarló azt keresi ott, hogy annak idején, amivel dolgoztak ugye a nők, a hölgyek, azzal temették el. Ugye a honfoglaló magyaroknál a kedvenc kard, talán a ló, illetve minden arany értékei, azzal temették el. Az volt a temetkezési szokás, itt pedig hát a sarló, amit is látható, ugye azzal dolgozott, valószínűleg az kedvenc, úgymond kedvenc szerszáma, ugye azzal temették el.
Nagyon érdekes, hogy a medence tájékára helyezték.
Hát igen, az is érdekes, hát valószínűleg, hogy itt fért el, vagy az volt a szokás, hogy ide tegyék, vagy lehet, hogy már le is csúszott, ahogy megtalálták ezt a csontvázat, úgyhogy valószínűleg tartom, hogy még nagyon-nagyon sok ilyen érdekes dolgok vannak itt valahol alattunk, csak hát ezért...
Egyébként egyedül volt ez a sír, vagy temetőben, tehát lehet ezt tudni?
Nem, erről nincsenek leírások, lényegében ezt, ahogy megtalálták, meg nem mondom pontosan, hogy hol, még helyen Szántópusztának, de Szántópusztának van egy temetője is. Azok a cselédek, akik itt dolgoztak, itt is haltak meg, és van egy cselédtemető, felleltünk néhány cseléd sírnak a hozzátartozóját, és nagyon gyönyörű, szép dolog az, hogy minden szentekkor égnek a gyertyák, és nem csak ott, ahol az ő hozzátartozójuk vannak, hanem más sírokon is, ahol már csak egy hantot lehet látni, tehát valószínűleg tartom, hogy még mindig élnek a hozzátartozók. Erről sokat tudnának mesélni, illetve mesélnek is, minden évben, most már 5. alkalommal lesz nálunk, megszerveztem a volt pusztai lakóknak a találkozóját. Tehát akik még élnek, vannak már 80 évesek, vannak már 80-an felül, akik itt élték meg a háborút, és olyan volt az első, mint egy osztálytalálkozó, mikor megismerték, hogy egymás, hogy egyáltalán te vagy-e az, aki... Szóval nagyon kellemes volt, illetve hát megható ez a találkozás, és ők tudtak sokat mesélni a régebb időkről, hogy akárhogy is volt, milyen nehéz az élet, de visszasírják, mert senki nem bántotta a másikét. A sok gyerek, mondtam, hogy 5-6 gyerek volt egy családban, egész nap kint voltak, nem kellett utánok menni, hogy történhet-e baj. Tudták, hogy merre vannak, visszajöttek, amikor az ebéd volt, nem kellett annyira vigyázni mindenkinek a saját dolgaira, lopás nem történt, mert ha netán mégis, akkor tényleg meg volt büntetve, de nagyon jól érezték magukat, és ezek a régi, idősebb asszonyok nagyon sokat tudtak arról mesélni, hogy nehéz volt, de azért visszavágynának még mindig erre a területre.
És ez az avarsír, ez is azon a részen kerülhetett elő, vagy máshol? Illetőleg mikor tájt találták?
Ezt én pontosan nem tudom megmondani, hogy mikor, ez valószínűleg, hogy nem ott, mert amikor a vizet vezették, akkor csak ezen a területen lehetett, itt, ahol a vezeték megy, és sajnos sokkal több régi leletünk volt, csak annak idején, mikor a 70-es években ugye arról volt szó, hogy felújítják Szántópusztát, akkor hát elkerült tőlünk sajnos nagyon hát felbecsülhetetlen értékű lelet, és valószínűleg tartom, hogy Zamárdiba is található ez, vagy magángyűjtőknél szerettünk volna jobban, hogyha minden itt lenne, de hát ennyi maradt meg sajnos ebből az emlékből.
Akkor menjünk tovább. Na, akkor a cselédszobának a második felében vagyunk.
Igen, ez is lényegében ugye ez egy kamra volt, és most pedig, mint ugye helytörténeti kiállítás látható, itt beszéltünk arról, hogy akárki ide nem jöhetett, csak is a Tihanyi apátság engedélyével, erről tanúskodik ez a kis, mint most nálunk a személyigazolvány, ez volt a cselédkönyv, tehát ez névre szóló volt a Tihanyi apátság bélyegzőjével, pecsétjével ellátva, és ők ugye kaptak lehetőséget, hogy igenis itt lehetnek, itt dolgozhatnak, és itt lakhatnak. Nagyon nehéz volt itt az élet ezeknek a cselédeknek, hát a cselédsors mindenhol közismert, hogy nem egy leányálom, de ahhoz képest, hogy a különböző településeken hogy értek az emberek, itt azért teljesen más volt, mert ugye a munkájuké megkapták a mindennapi kenyerüket, fedél volt a fejük fölött, és nem akármilyen fedél, mert hogyha nézzük az építészeti stílusát, ez a tektőboltíves megoldás egész a lóistálóig, pónistálóig elvezett minket, mindenhol ilyen technikával ugye épült ez, és hát elég szép helyen laktak, úgymond. Tehát ez volt a cselédkönyv. Itt pedig ilyen mezőgazdasági eszközöket láthatunk, ami a széna, szalma gyűjtéshez használták. Ez is egy tárolóedény volt.
Ez miből készült?
Ez lényegében gyékényből készült, és mostanában elég nagy divat, hogy újból, hála Istennek divatba jön, teljesen környezetbarát. Ez egy ilyen fedeles tároló. Na most itt, amiről beszéltem, ezek ilyen kis kivonatok, hogy milyen szigorúság volt itt, hogy hogyan történt a büntetés, hogyha mégis valaki lopott, vagy valaki másnak ugye a tulajdonát eltulajdonította, vagy például a szőlészettel, borászattal foglalkoztak, ugye a Tihanyi Bencés apátsági Zamádiban a kőhegyi szőlőhegyen volt a szőlő, és azt az itt élő cselédek, illetve a nagyobb fiúk őriztek a szőlőket. Na most, hogyha valamelyik gyerek elaludt, vagy valamelyik apuka éppen nem úgy vigyázott, ahogy kell, akkor, és ugye mentek lopni, mert előfordult az is, akkor a tolvajt is megbüntették, illetve azt, aki nem jól teljesítette a szolgálatot. Ezek ilyen kisebb kivonatok, hogy mégis hogy lehetett, hogy engedték meg, éljenek ezeknek a cselédeknek.
Betyárok, külső személyek mennyire voltak például a tolvajlásban, mennyire vettek részt?
Az irodalom Sobrióskát emlegeti, de az nem úgy, mint hogy lopott volna, hanem sőt, állítólag régi öreg csárdánk, ami sajnos most hát nem működik, működtetjük, mert ugye azért a helyszínen lehet bográcsot főzni, stb. Régen ez egy kocsma volt, és mivel a fő út, ahol önök is közlekedtek, nem létezett. Itt a Balaton terjedt idáig, hanem hátul, ahol a Kápolna domb mögötti rész van, azt nevezték Római útnak, és az volt összeköttetve Kaposvár és Siófok között. Na most a Sobri Jóskát állítólag bújtatták, még Szántót pusztán, és Sobri Jóska szegényektől nem igen tudott elvenni, nem is akart, és állítólag egy kis bödönhajóval, majd a másik kiállításon fogjuk látni, hogy milyen bödönhajóval húzták, vontatták, vagy mentették ide Szántót pusztára, és itt a kocsmának a pincéjében tartották elég sokáig, amikor aztán ő tovább lépett. De hát amúgy így lopás nem nagyon. De hogyha mégis megtörtént, akkor itt ez a kis család, akik itt éltek, azért egymás holmiára vigyáztak. Sőt, elmondások szerint, amikor disznóölés volt a füstölőben, mert volt füstölő nem csak bent, hanem kint is, füstölőt nem zárták be. Tehát nyitva volt, tudták, hogy kinek a füstölődik a terméke, és ahhoz másnak nem volt szabad hozzányúlni.
Van itt egy ilyen kétágú villa formájú eszköz. Ez mire szolgál?
Hát ez szintén, amikor a szénát összerakták, és ugye olyan bálában volt, akkor lényegében ezt használták, hogy amikor vesznek belőle, de hát így kivettek egy néhány darabot, vagyis hát ahogy kijött vele, szintén ilyen eszköz a tárolásból, hogy ki tudtak venni, és így adták, így vitték az állatok részére. Itt még lehet látni csömöszölőt, vagy gyömöszölőt, ez amikor a szőlőt leszették, akkor ezzel nem csak lábbal is taposták, és ezzel a gyömöszölővel, vagy másképp csömöszölővel szintén a hordóba, tehát próbálták préselni a szőlőt. Ez a kulacs, meg hát a jó hideg ivóvízre, illetve a jó hideg magyar bornak adott helyet, amikor mentek dolgozni, és hiszen ez volt minden cselédnek a vállán, és ezzel ugye ezt vitték magukkal, amikor a közeli földeken dolgoztak. Ez pedig az a szépen megtermett kis lopótök, és ugye ebből a bort a hordóból ki tudták így merni. Itt vagyunk mi, ahol voltunk nem régen. Annak idején ez volt a, hát mi kastélynak mondjuk, de kúria, de így is lehet, úgy is lehet. Ez volt a jószág kormányzó, illetve a gazdatisztnek a háza. És egy kicsit más, mint ahol most vagyunk, ez egy cselédlakás volt, ez pedig azért egy kicsit másképp épült. Nem egy új épülethely, mert 11. században már itt volt épület, illetve építmény, és mellette van ez a pinceborozó. Na most a pinceborozónak az egy szintes részén, közel ehhez a jószágkormányzó házához kertész lakott. És a kertész Szántóbusztán mindig megkülönböztetettebb ember volt, mert a kertész volt, annak nem volt a családja mellett más család. Az külön lakott, hogy miért, mert ő volt a bizalmi ember. Tehát ő mindenhová beférkőzött, és ő vitte a hírt ide a jószágkormányzónak. Hát ő volt az, aki nézte, hogy történt-e lopás, milyen törvényszegések voltak, hát ő mindjárt jelentette, és hát ő volt ugye az a bizalmi ember, akinek mindenben volt beleszólása, és hát ő ellenőrizte itt a cselédeket, hogy hogyan laktak.
Vannak itt ilyen érdekes, keskeny, de magas, hengerszerű tárgyak.
Tulajdonképpen a halászattal is foglalkoztak, és ugye itt nádas, mocsaras hely volt, a mai napig is, ha esik az eső, akkor itt nem messze, ugye van egy ilyen faiskola, még ott is följön a víz, tehát a hal fontos étel volt, és hát ez egy ilyen tapogatónak mondják, hogy úgy fogták a halat, ahol ilyen mocsaras, lápos víz volt, hogy ezzel mentek, és ugye a hal, ahogy bejött, meg is tudták fogni. Ilyen tapogatónak mondják, a halászathoz használták. Ez pedig hát egy nagy kép, az, hogy 45-ben, akik itt laktak, ezek a cselédek, azok kaptak földet, és hát tulajdonképpen földhöz jutottak, megtörtént a földosztás, és most már az övék volt a föld. Egyébként érdekessége az egész cselédsorsnak az, hogy azok a cselédek, cselédcsaládok, akik itt laktak Szántóbusztán, és ide nősültek, vagy ide ment férhez, természetesen ugye nem rokoni kapcsolat fűzte őket, akkor már is meg volt különböztetve az a fiatal család, megkaptak egy lakrészt, és megbecsültebbek voltak, de hát rangosabbnak számítottak, mert úgy gondolták, hogy na, hogyha itt nősült, vagy itt ment férhez, akkor ez egy jó munkaerő, és ezt meg kell becsülni.
De a párválasztás hogy történt? Tehát minek alapján lehetett, vagy kellett?
A párválasztás, hát ugye egyrészt itt, mivel ennek viszonyuló nagy története van, hogy a török korban ugye megsemmisült a puszta, leégették a törökök, mindenki elmenekült innen. Aztán a 48-49-es szabadságharcban szintén ugye felgyújtottak sok mindent, a népség elmenekült. De viszont ugye vissza kellett telepíteni őket, és nem csak magyar ajkúak voltak, hanem voltak itt lengyelek is, szlávok, horvátok, és ezek megtanultak úgymond magyarul, de hát más-más nemzet. Na most egyrészt a párválasztás itt történt, másrészt ezeknek az embereknek meg volt engedve, úgymond engedve, hogy elmehetnek máshova vásárokba. Tehát voltak ilyen ünnepi nagy vásárok, és akkor nem egy ember, hanem családok földködötték a batyut, és mentek a vásárba. Egyrészt vitték a saját termékeiket eladásba, másrészt meg vásárolni mentek is, hogyha a közeli településen valaki megismerte a jövendőbelőjét, akkor úgy történt, hogy itt megtartották az esküvőt, és itt vagy itt éltek tovább, vagy a fiatal elköltözött a másik településre. De inkább gondolom, hogy ide húzott a lelkük, mivel itt biztos, hogy volt felél a fejük felett. Itt történt meg az esküvő.
A cselédház másik felében egy másik két családos cseléd lakosztályt is meg lehet tekinteni, máshogy vannak berendezve, de ezeket nézzék meg önök, amikor ide jönnek. Most mi egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk műsorunkat a Kaleidoszkóppal. következik tehát a kaleidoszkóp. Először a Verőcei Gorka Géza Kerámia Múzeumra hívom föl a figyelmet, ahol a Gorkák három nemzedéke címmel Gorka Géza művészetét mutatják be, aki a népi fazekasságból indult és egyedi iparművészeti formákhoz jutott el, Art Deco stílusban alkotott, repesztett mázas kerámiákat készített, és ahogy a lánya fogalmazott, bebizonyította, hogy a kerámia önálló műfaj, plasztikus, de nem szobrászat, színes, de nem festészet, rajzos, de nem grafika. A következő generáció a lánya, Gorka Lívia, akire az állandó kísérletezések voltak jellemzők, és aki egyéni szobrászati alkotásokat hozott létre. Végül az unoka, Gorka Fogt Géza, aki korongol, étkészleteket, vázákat, tálakat készít. Magas hőfokon művészi fazekas munkákat. A népi fazekasságról se feledkezzünk meg. Körmenden a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár a 19. országos fazekas pályázatnak a kiállítását rendezte meg. Ezt a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztályával közösen hirdették meg, és nagymúltú fazekas központok tárgyi művészetének a megőrzését, továbbfejlesztését és a mai modern lakáskultúrába való beillesztését tűzték ki célul. Ennek megfelelően éléskamrába való kerámiák, élelem készítő és tároló kerámiák, tejfeldolgozó, savanyító, folyadék és szárazanyag készítő és tároló, valamint sütő edények és hasonlók láthatók a kiállításon. Szintén tárgyak, de teljesen más szempontból láthatók a Budapesti Semmelweis Ignác Orvostörténeti Múzeum Vágott, az Olló és a Design című kiállításán. Nagyon szokatlan felfogásban az orvosi ollóknak a történetét mutatják be, természetesen nem minden részletre kiterjedve, de nagyon izgalmas, érdekes, dizájnhoz kapcsolódó, dizájn elméleti reflexiókat is bemutató kiállítással. Egyébként a tematikai egységek így hangzanak: élet és halál, akkor és most, családfa, bóbita, humor, interakció, MOME vágta, tanulás. A MOME azért szerepel, hiszen itt az Orvostörténeti Múzeum a Moholy Nagyművészeti Egyetemnek a hallgatóival, formatervező diákjaival közösen hozták létre a kiállítást, és mutatták be az ollót, mint a dizájn, a tárgytervezésnek és technika történetnek egy különleges alkotását. Azokat az ollókat, amik a középkorig kizárólag marokollók voltak, majd létrejöttek a tengelyes és gyűrűs ollók, az utóbbi 150 évben pedig hihetetlenül bonyolult, meglepően tagolt ollóformák jöttek létre, sőt az orvosi ollók között szinte minden egyes műtéti fogáshoz önálló típusú ollókat fejlesztenek ki. Ispita, vagyis kórház a neve a Győri Magyar Ispitának, ahol a Szék a legizgalmasabb emberszabású bútor címmel nyílt kiállítás Mezei Gábor alkotásaiból, akit elsősorban belső építészként ismer a világ, a Győri Széchenyi Patika berendezése, Borsos Miklós szobrászműhely állandó kiállításának a hangulata, vagy szintén Győrben a Cucor Gergely Bencés gimnázium kápolnája is az ő kezenyomát viseli. Itt azonban festőművészként mutatkozik be, kollázsokkal, festményekkel, amelyekben a humor, a szürrealitás és a geometrikus abstrakció sajátosan keveredik egymással. Jellemző motivumai a madarak, a törzsi művészet maszkjai, különleges hibrid élőlények, például vízköpőszerű sárkányhüllők, szokatlan emberalakok, de olyan természeti formák is, mint a napkorong, vagy az angyal, a szárny és az életfa. Budapesten a Forrás Galériában Számvetés, Színvetés címmel Sipos Lászlónak a kiállítása nyílt, ő erdélyi festőművész, aki azt vallja, nem hiszek a tét nélküli művészetben. Ez bizonyítja a kiállítása is, ahol a hagyományos nagybányai stílus mellett más formai megoldások is bőségesen találhatók, hiszen a formát a mondani valóhoz kell illeszteni, vallja. A kiállított műveket három csoportba helyezte el, a művészek felelősségéről szól az egyik, a népművészet rejtett jelrendszere, ahol a szimbólumok feldolgozása, újraértelmezése történik, valamint a reklámok világa, ahol viszont a hirdetések elvtelen, értékeket megtagadó, illetőleg ezekből anyagi hasznot húzó gyakorlatára hívja föl a figyelmet. Debrecenben a Tímárházban Nagy Otília 2013. évi Fresh Art fődíjas festőművész kiállítása tekinthető meg, aki élethelyzeteket, élettereket, portrékat, egyéni történeteket vagy mítikus történeteket mutat be, elsősorban a természeti látványból kiindulva a természeti jelenségek komplex, dinamikus ritmusát érzékelteti. A szabadban való alkotás nagyon fontosnak tartja, ahol a helynek a kisugárzó szelleme, a genius loci teljes ráhangolódást tesz lehetővé. Szarvason a Tessedik Sámuel Múzeumban szintén modern festészeti kiállítás nyílt, Szarvasi alkotók tárlata. Ez a címe, 2003 óta rendezik ezt a sorozatot, Szarvasváros újratelepítésének a napja alkalmából. A kiállításon nem csak festményeket állítanak ki, hanem performanszok is történnek, sőt 2009 óta költészeti látásmódban, vagyis a virágkötők is kiállítják a virágból készített alkotásaikat, amelyek az idei témához ajtó, ablak, kapu, átjáró szintén kapcsolódnak. A Budapesti Magyar Nemzeti Galériában hazatérő remek művek. Plakátok a Julius Paul gyűjteményből látható egy kiállítás, ahol plakátokat, rajzokat, sokszorosított grafikákat lehet látni, és ezeknek a történetét is megismerni, hogyan kerültek végül is a New Yorki galérián keresztül haza a Nemzeti Galériába. A Nemzeti Táncszínházban Budapesten pedig Hervé fotókat állítottak ki Hódmezővásárhelyről, 15-öt Lucien Hervétől, 15-öt a fiától Rudolf Hervétől. Rudolf Hervé az 1989 utolsó napjaiban érkezett haza, fotói ezután készültek, a rendszerváltás utáni éveknek a megörökítésére törekedett. Szintén Budapesten a hegyvidéki helytörténeti gyűjteményben Legendás hegyvidék. Válogatása 12. kerület múltjából 1470-1990. A kiállításnak a címe Fényképek, tárgyak, kisfilmek segítségével tárja föl ezt az 500 éves múltat, illetőleg enged betekinteni, például Mátyás király város kutyának agyagból készült eredeti csővezeték darabja, megtalálható, megismerhető a Norvafa név eredete, Kossuth Lajos zugligeti letartóztatásáról lehet értesülni, megnézni azt a miseruhát, amelyet Erzsébet királyné ajándékozott a Szent László plébániának, vagy Stechló Gábor árva gyermekek számára alapított gyermekköztársaságáról is lehet értesülni, megnézni azt a térképet, amelyet a cserkészek hadijátékaik során használtak, de még a libegő egyedi megoldásainak bemutatására is sort kerítettek, többek között. Hódmezővásárhelyen az emlékpontban a nagy háborút kirobbantó szarajevói merényletre emlékeznek a Világégész szikrája című kiállítással, ahol főképp egyenruhákat és katonaportrékat mutatnak be. Végül a Balatonfüredi Bodorka Balatoni Vízi Világ látogatóközpontra is szeretném fölhívni a figyelmet, ha már említettük az akváriumot Szántódpusztán, itt is erről van szó, 36 balatoni és 15 tengeri halfajt mutatnak be 17 akváriumban. A névadó pedig egy balatoni örökmozgó halfajta, piros-zöld-ezüst színű. Előzetesként a Győri Eszterházi Palota Szentek ábrázatai, világi történetek. Jelena Jeljuskina és Alexandr Piankov fafaragó mestereknek a kiállítása nyírfából és nyírfa kéreghéjból fametszési technikával készített ikonokat mutat be, amelyeken szentek és bibliai történetek vannak, de emellett ugyanebben a stílusban orosz tájak és állatok, mesebeli és mitológiai teremtmények is megtalálhatók. Néha gyöngyel, kövekkel díszítik őket. Maga ez a műfaj a Krisztus utáni 800-as évektől ismert novgorodi krónikákban, és mint itt a kiállításon meg lehet tekinteni, ma is élő műfaj, 30 alkotáson keresztül lehet ismerkedni velük. Most búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.